Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most állítsák óráikat a nyári időszámítás szerint 2 óráról 3 órára. 3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász 5 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a Tájföldet és Mianmárt sújtó földrengés károsultjait, és országos adománygyűjtést hirdet a mielőbbi humanitárius segítségnyújtás érdekében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, Ferenc pápa együttérzését és fájdalmát fejezte ki a földrengés és számos utórengés sújtotta Mianmár és Tájföld lakosságának az emberéleteket is követelő pusztítás és veszteségek miatt. A katolikus Karitász arra kéri a segíteni szándékozókat, járuljanak hozzá a délkelet-ázsiai rászorulók megsegítéséhez, hogy az összefogás erejével mielőbb és minél hatékonyabban tudjanak humanitárius segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Mint írták, a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Átutalásra és online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu-n található információk alapján. A héten minden a családok anyagi biztonságának erősítéséről szólt. Mondta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Hankó Balázs hozzátette, hétfőn nyújtják be az országgyűlésnek a 30 év alatti édesanyák SZIA mentességére vonatkozó törvényjavaslatot. Minden 30 év alatti édesanya SZIA mentes lesz, és nem csak az átlag, hanem teljes jövedelmükig. Ez azt jelenti, hogy 2026. január 1-jével 35 000 30 évesnél fiatalabb édesanya válik SZIA mentessé, emelte ki. Ismertette, szerdán benyújtották a CSED és a GYED SZIA mentességére vonatkozó javaslatot, ami 40 ezer édesanyának további béremelkedést jelent. A CSED esetében a teljes addigi bruttó keresetüket megkapják a CSED 6 hónapja alatt az édesanyák. Hozzátette, pénteken a 3 gyermekes édesanyák SZIA mentességére vonatkozó törvényjavaslatot nyújtották be, ami által átlagosan havonta 109 ezer forinttal emelkedik 2025. október 1-jével minden 3 gyermekes édesanya havi bevétele. Összesen 5680 iskolai és óvodai fejlesztés valósult meg 2018 óta 1400 milliárd forint értékben, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Vácott. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője is, a Váci Református Iskola bővítésének alapkőletételén arról beszélt, hogy 2010-hez képest éves szinten ma 2000 milliárd forinttal többet költ a kormány a diákok oktatására, nevelésére. Hozzátette, ebben benne van a nagyon nagy léptékű tanári béremelés is, hiszen 4 év alatt 93%-kal nő a tanárok bére, azaz megduplázódik. Benne vannak továbbá azok a tornatermek és tornaszobák, amelyeket megépített a kormányzat az elmúlt években, mondta az államtitkár. A magyar tehetséggondozás nemzetépítés. A magyar tehetségnek nem lehet határt szabni, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök a 16. Kárpát-medencei Tehetségnapon Budapesten. Az államfő kiemelte, a Magyar Tehetségsegítő Szakszervezet Szövetsége is jól látta, hogy nemzeti alapra kell helyezni a magyar tehetséggondozást, nem elválasztva magyart a magyartól, tehetséget a tehetségtől. Hozzátette, a program Kárpát-medencei lefedettsége ezt jól jelképezi, mert a magyar szellem sosem ismert határokat, így a magyar tehetség is határtalan. A szövetség tagjai azt is kifejezik, hogy a nemzet jövője az egész nemzet kezében van, nem csak egy részében, mondta Sulyog Tamás. Végül az időjárásról. Vasárnap általában felhős, borult idő várható, viszont átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délután a Dunántúlon átmenetileg jobban is felszakadhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Kisebb esőzápor valószínű, melyre délelőtt inkább a Dunántúlon, majd a déli óráktól a középső országrészben és keleten lehet számítani. Számottevő mennyiségű csapadék viszont elsősorban az esti óráktól északkeleten várható. Az északnyugati-nyugati irányú szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Északnyugaton viharos lökések is kísérhetik. Az ország keleti harmadán ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Borul az íj, álmodom, könnyebb lesz nekem, tudom, és mindazt, ami fáj, elhagyom, és minden ébredésed szép nagyon. Gyere, perceket is várj. Csendesen gyere, álmodj velem csillagot, mi néha-néha rám ragyog is rád. Ülej át. Félek én, tőlem messze jársz nagyon. Te újra itt leszel, érzem én, csak a régi álom bújjon el. Gyere, és várj csendesen, gyere, álmodj velem csillagot, mi néha-néha rám ragyog és rád ülej át. Lassan múlik, mi fáj,
itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk Legány Bandi bácsival készített riportunkat Tiszavasváriban, majd egy mezőkövesdi kiállításon veszünk részt a Matyó Múzeumban. Először dr. Legány Andrással, Vértes Imréné Piroska nénire emlékezünk, aki nem régen hunyt el.
Akkor, amikor lerobbant, úgyhogy járni már nem nagyon tudott, borzasztó fájdalma volt a lelkében az, hogy nem tud menni.
Persze, mert a tetvágy az még benne volt, csak igen, a teszt az nem vágyott már arra a mozgásra, sajnos. Ugye, amikor itt voltam, kint voltunk madárgyűrűzésen, akkor is kivitted. Csak azért is, hogy érezze az, hogy még ő fontos.
Még az elmúlt évben, múlt év októberében is kivittem, már nem bírt kiszállni a kocsiból, de oda rohantak a fiatal férfiak székkel, beleültették, és székestül vitték be a táborba, az étkező sátorba csináltak neki helyet, ahol beszélgetett, meg ugyanígy vitték vissza a kocsiba, amikor este hazahoztam. Nem lehetett úgy, hogy ő ne lehessen kín a természetben legalább csak egy kis időre is. Úgyhogy nagyon-nagyon örült, bár úgy volt, hogy több napra is kiviszem, de aztán kérte, hogy hát ez neki nagyon nehéz, úgyhogy csak az egy nap volt. Ez októberben volt, és egyre rosszabb állapotba került, nagyon szédült, és többször is elesett. Szenteste napján, december 24-én elesett, és beverte a fejét a radiátorba, és csúnya sebb keletkezett, és az a hölgy, aki járt hozzá reggelit adni, az egy képzett ápoló volt. Ilyenkor kötelező bevinni a kórházba, ez a protokoll. Tehát itt nincs mese, ha fejsérülés van, akkor be kell vinni. Bekerült, akkor még segítséggel járni tudott, enni tudott, beszélni tudott, de már nem engedték haza, hanem a balesetiről a sürgősségire, onnan pedig a geriátriára került, ahol egyre napról napra rosszabb lett a állapota, mindig kiszáradt a szája, ebből eredően nem tudott beszélni. Aztán, ha én ott voltam, minden másnap bementem hozzá látogatóba, megitattam tejával, vagy húslevessel, vagy valami mással, így fél óra múlva képes volt beszélni. De egy idő múlva ez is elmúlt, és hát borzasztó dolog volt látni azt a romlást, ami fizikailag is és szellemileg is végigment rajta. Az utolsó három nap már eszméletlen volt, kómában volt, és várjál, csak azt mondja, hogy ő igen, február 20-án visszaadta lelkét teremtőjének.
Isten nyugosztalja, de annak ellenére, ugye, hogy ez a nem túl szép ezt elmondani, meg túl jó, de azt igen, hogy ő teljes életet élt.
Nagyon szép élete volt. Tényleg nagyon szép élete volt. Mindig is mondta. Az utóbbi időben már a múltban élt, és állandóan mentem hozzá. Míg itthon volt, akkor naponta meglátogattam. És mindig emlegettük az együtt töltött kalandokat. Bejártuk Európát. Anélkül, hogy pénzünk lett volna, vagyonosok lettünk volna, de rengeteg élményünk volt, rengeteg gyerekélményünk volt. Megkért engem, hogy szedjem össze, és írjam le azokat a vicces történeteket, amik a gyerekekkel történtek. Hát valami 40 ilyen van. Úgyhogy összeszedtük így, hogy a kalandok a környezeti nevelésben, és gyönyörű, gazdag élete volt, ezt ő mindig is mondta. Úgyhogy mindig azt mondta, hogy hálát adok az Úristennek, hogy ilyen életet adott.
Hiányozni fog, de hát ezt azért el kell ismerni, hogy ez az élet rendje, igen, ugye, születünk, és
meghalunk.
Sajnos, muszáj, de hát végül is az ember így tud élni, hogy tudja azt megbecsülni, amíg él, és megbecsülni azt is, amikor már át kell költözni. És hálát adni annak, amint Piroska is adta, hogy ilyet kaphattam. Igen. És szerintem őt példaképnek lehet állítani mindenki elé, igen, aki ismerte, mert amikor megtudtam, ugye, akkor utána néztem, rengetegen voltak olyanok, akik megemlítették, és hát, jó szívvel emlékeznek rá.
Hadd mondjam el, hogy a a búcsúztatása a katolikus templomban, Szent Mise keretében volt. Alig fértünk a templomba. Nagyon sokan voltunk és búcsúztunk tőle.
Ugye az elmúlás után itt van a tavasz. Te, Bandi bátyám, amikor ugye jöttem és mondtam, hogy jó színed van, a nap is rám süt, mondtad. Igen. Tulajdonképpen azért újra kezdette az évet, minden
muszáj.
Évben.
Muszáj, nem hagyhatom el magam, mert ilyen az élet. Nagy szerencsém van, mert van egy nagyon jó társaság, ahova járok, néptánc csoport, a Gőbölyös, Tiszavasáróban működő Gőbölyös néptánc csoport, amely duplán hasznos számomra, mert egyrészt összetörtek csigolyáim, három csigolyáim, és nehezen járok, meg mozgok, meg fáj a derekam, de nagyon jót tesz a mozgásban a néptánc, tegnap is volt egy ilyen, és a másik, ami még ennél is fontosabb, az a családi összetartozás, ami az itteni emberekkel ebben a néptánc csoportban van. Tehát lelki segítést is adnak, úgyhogy az élet megy tovább, és igyekszem kitölteni a napjaimat hasznosan a kertbe, vagy kimegyek a szabadba, Fehérszékre, vagy ide, vagy oda. Csak az a nehézség, hogy bárhová megyek, mindig az jut eszembe, hogy pirossal jártunk itt, és hát hiányzik.
Túlságosan ugye közel van még ez az esemény, amikor kérdeztem, hogy tudsz-e beszélni róla, azt mondtad, hogy nem, most még nem, várjuk meg, hagyd tisztuljon, de szerintem el kell engedni. Nem. És akkor a lényeg, én mondok egy fiatal embernek ilyen tanácsokat, mindig gondolkodom, hogy hanyas is vagy, de hát azért csak ki tudom számolni talán.
89 leszek két hónap múlva. Piroska pedig a születésnapja előtt 10 nappal halt meg. A 91. születésnapja előtt 10 nappal.
Szóval elég fiatal ember a 89. év. De végül is óriási bölcsességet felhalmoztál te, nem csak a természetről, hanem az emberekről is. Bár az ember is a természetnek a Igen. része úgy, ahogy van. Ugye jön a tavasz, már ilyenkor nem tervezel semmit, vagy még azért tovább viszed azokat a kis apró dolgokat, amit
igyekszem tervezni
eddig.
És meg tovább vinni is. Mert hogyha az ember nem tervez, hogy nincsenek a jövőt illetően elképzelései, akkor
nincs jövő.
Akkor befejeztem, feladtam. Még akartam mondani, hogy az atya, aki itt plébános, járt hozzá áldoztatni, és nagyon élvezte a Piroskán, ott maradt beszélgetni, mert nagyon élvezte, és amikor búcsúztattam most a gyászmisén, akkor egyrészt azt az anyagot használta föl, amit én adtam, és aztán a saját tapasztalatát, és legalább annyit mesélt, hogy ő mennyit tanult tőle, hogy milyen jó volt nála lenni, és ez is bizonyítja, hogy milyen ember volt.
Tehát akkor a terv, ez nem olyan terv, mint a Petőfi, hanem megvalósult tervek tulajdonképpen. A kapcsolatot még tartod azért azokkal, akik voltak, ugye a Tiszatállyal még elnök vagy most is.
Tiszteletbeli elnök vagyok. Bodnár Visi vette át tőlem a stafétabotot. Az alapítvány működik, hála jó Istennek, szépen. Az ugye a természetért, a környezetvédelemért hoztuk létre annak idején, 95-ben. Ez is egy olyan dolog, ami azt tudom mondani, hogy érdemes volt élni, ha csak ez volt. De hát annyi minden volt az életemben, amiért érdemes élni, hogy csoda.
Olvastam, már meghirdették a versenyt, a tavasz versenyt, úgyhogy ez biztosan megmarad. Nem lesz más neve, nem lesz olyan, nem, hogy Piroska név, vagy valami nem emlékként, de azért ez a tavasz versen számomra is, meg azoknak számára, akik valahogy részt vettek benne, ugye a szívecsücske maradhat.
Igen, igen. Már egyre nehezebb nekem is, mert múlnak az évek, és akár hiszed, akár nem, butulok. Nem vagyok benne úgy a dolgokba, és elfelejtek bizonyos neveket, és nézem, jé, ez a virág, hogy is hívják, a latin neve eszembe jut, de a magyar nem. Úgyhogy azt pedig a gyerekeknél ugye nem használhatom. De hát el kell fogadni mindent. Úgy vagyok vele, bármi történik velem, bármi. Elfogadom, mert az a jó. Ezt kaptam a teremtőtől, és biztos, hogy ez a jó. Megkérdezik, hogy biztos, hát mondom, nézzétek, 1956-ban engem ugye lelőttek, a rádió ostromban át üdülővést kaptam, és hát húha, milyen tragédia. Nem. Hálát adhatok az Úristennek, hogy így történt, hogy lelőttek. Mert mindig elmondom, hogy gondoljátok el, a hazánkért harcoltunk akkor. És ha engem nem lőnek le október 23-án este, már 10 órakor kórházban voltam, akkor én részt veszek a harcokba. Az egyetemért folytatott védelmi harcokba. És esetleg fegyverem van, és lelövök valakit, vagy valakiket. Mert abban a küzdelemben ott nem azt nézi az ember, ott az ellenség, oda kell lőni. Hogy fogom én azt az emberölést elviselni később? Mellettem a kórházba feküdt egy kis ukrán gyerek, mert ukránok voltak ezek az elején különösen, összeégve fél jobb lábszára hiányzott, és lázálmába hívta a mamát. Mama, mama. És mindig elmondom, mikor mesélek róla, hogy ennek a gyereknek anyja volt, testvérei voltak, és mindezek, akik ott meghaltak, meg sebesültek, ezeknek hozzátartozóik voltak, és nem ők voltak a hibások abban, hogy idehozták őket, mert őket küldték, és mi ott nem ellenség voltunk, hanem sebesültek. Úgyhogy óvjuk magunkat attól, hogy háborúba kerüljünk. Ezért értem meg a kormányunkat, akik mindenképpen a béke mellett vannak, mert szörnyű dolog a háború. És csak köszönhetem az Úrnak, hogy így történt. Ha meg nem lőnek le, akkor meg, és háborúra részt veszek, nekem is menekülni kellett volna, mint a barátaimnak. De nem ezt adta nekem a Teremtő, hanem hogy itthon maradjak. Ezért mindent úgy fogadok el, ahogy van. Természetesen nem azt jelenti, hogy fölteszem a kezem, és nem teszek annak érdekében, hogy minden javuljon, jó legyen, de nem csinálok belőle tragédiát. Mert elfogadom, és még eddig az életem során, hát elég hosszú, hála jó Istennek, így volt jó.
Ugye ehhez már kell a kornak, az időskornak a bölcsessége. Meg kell az a bátorság is, hogy ki merd jelenteni azt, hogy nem éltél hiába. Gondolom, hogy ezt érzed.
Igen. Igen, hát hogy más ne mondjak, a negyedik unokám, mikor picike volt, akkor azt mondta, hogy én olyan állatos akarok lenni, mint a papó. Hát végül is biológus lett belőle, és most az első 3 év után mesterképzés lesz majd ezután. Hát nem terep biológus lett belőle, mint a nagynénye, a lányom, vagy én, hanem humán biológus, de biológus. És büszke vagyok rá, aranyos. Ilyenkor is mindig mondom, hogy hát nem éltem hiába. Ha itt körülnézel a szobába, látod, teli van könyvvel.
És ezt csak leporolni egy fél év kellene.
Igen, és még a másik két szoba is bőven van tartalmat könyveket. Mikor belép ide a kicsi, azt mondja, ez mind az enyém lesz, mert mondtam, hogy ez a tied, kicsim, ez a tied lesz. Úgyhogy nem éltem hiába.
És még mindig dolgozol?
Hát...
papírokon, vagy már azért hát kevésbé?
Rengeteg írásom volt, van, és a múltkorjában ugye elkezdtem a, hogy hívják, onnan neten levő dolgaimat megnézni, és jé, ez is jó írás, az is jó, egész hangulatos. Összeszedtem egy anyagot, amit ilyen természetből tett sétákról szólnak, zömmel olyanok, amelyeket itt a környékünkön tettem, és zömmel olyanok, amelyekben Piroska is részt vett, és most dolgozunk azon, hogy könyvben megjelenik, olyan címmel, hogy Madarak, virágok, emberek. És most a szakemberek dolgoznak rajta, összeállítják könyvé, és aztán majd meglátjuk.
De azért gondolom, hogy sok részed van benne, a lektorálást azt rá kell bízni arra, aki ért hozzá.
Igen.
Te a természethez értesz, meg az emberekhez értesz, ő meg dolgozom vele akkor. Mikorra várható?
Nem tudom, mert most, aki ezt csinálja, szeretetből csinálja, volt tanítványomnak a felesége, és még táncos társunk is, ő is ide jár, és ezt humanitárius segítségként csinálja, és olvassa, mert végigolvassa az egészet, és mondtam, hogy nem kell vele sietni, mert ő ezt, hogy mondjam, csak a szabad idejében tudja csinálni, majd meglátjuk. Egy olyan 200 példányban csinálnánk majd meg, vagy jelenne meg, a Tiszatáj Közalapítvány támogatásával, nem egy nagy összeg az egész, úgyhogy majd meglátjuk, hogyha megjelenik. Megígérem, kapsz egyet.
Jó, akkor köszönöm szépen. Nem hosszú idő, azt gondolom.
Nem.
2-3 hónap múlva találkozunk újra.
Igen.
Vagy a versenyen kint.
Igen, föltétlenül, mert élni kell.
Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon jó egészséget kívánok.
Köszönöm, köszönöm.
Dr. Legány Andrást hallották Tiszavasváriból. Műsorunk folytatásában egy különleges kiállításra megyünk, a Mezőkövesdi Matyó Múzeumba. Elsőként a megnyitóból hallhatunk egy részletet.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Matyó Múzeumban. Én Apócsné Halász Andrea vagyok, a múzeum vezetője. Először is hagyj köszönjem meg, hogy ilyen szép számmal megjelentek a Metszéspontok Örömkeránia címet kapó időszaki kiállításunk megnyitóján. Másodszorban pedig azokat köszöntöm, akik messzi távolról érkeztek ide Mezőkövesdre, hogy részt vegyenek ezen a nem mindennapi alkalommal megnyíló kiállításon, hiszen olyan kerámiákat fognak megtekinteni és megnézni, ami egy új kísérletező három mester közös munkái. Úgyhogy engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy szeretettel köszöntsek mindenkit itt, a Mádudvari vezetőség részéről is, a Rába katonai vezetőség részéről is, és a Tök Zsámbék település vezetőség részéről, és nem utolsó sorban városunknak képviselőtestületi tagjait és a polgármester urat, úgyhogy most mindenkit be fogok mutatni. Kezdem először Dr. Csonka Takács Eszterrel, etnográfussal, aki a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség igazgatóságnak az igazgatója. Bangó Aliz, fazekas, etnográfus, Fazekas Ferenc, Káldi Károly fazekas, és nem utolsó sorban a városunk alpolgármesterét, Takács Norbertet. És akkor fölkérem alpolgármester urat, hogy köszöntse a vendégeket.
Tisztelt igazgatóasszony, tisztelt kiállító fazekas mesterek, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves megjelentet. Megmondom őszintén, hogy roppant szerencsés és hálás feladatom van, hiszen itt a Mezőkövesdi Matyó Múzeumban olyan szakember, olyan gárda, Lard dolgozik városunkért és a művészetekért, a tradíciókért, akik igazából mindent elrendeznek már, és ide csak el kell jönni pár szót mondani az érdem, nyilvánvalóan az övé, itt a jelenlegi kiállításért is, és egyébként a sokszínes programért, amit ők mindig szerveznek. Olyan különleges alkalom ez a mai, hogy három művész műveit tekinthetjük meg. Na most én ismerem a művész lelkeket, nagyon jól tudom, hogy csodálatos alkotásokat tudnak letenni az asztalra, de olykor, és majd meghazudtolnak, ha nincs igaza, tudnak nehéz esetek lenni emberileg. Na most a mai oldalon azért különleges, mert nem hogy három művész kiállítását tekinthetjük meg külön-külön munkáikat, hanem egy olyan kiállítást, ahol közös munkáikat tudjuk megnézni. Tehát ők nem csak úgy alkották meg ezeket a csodálatos darabokat, alkotásokat, hogy ők egyénileg megálmodták, hanem ezt kooperatíva együtt tudták megtenni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos mozzanat ebben a munkásságban. A másik pedig az, hogy sajnos Mezőkövesd bő egy évvel ezelőtt lett szegényebb egy nagyon jó faszkassunkkal, egy iparművésszel, Fejér Tibor úrral, akit így is Isten nyugosztaljon, és ha köztünk lenne, akkor biztos, hogy nagyon nagy erőbe lenne, most ő is részt ezen a kiállításon. Tehát nagyon szép szakma a fazekas művészet. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan dolgoznak azon, hogy ez a mai napig felmaradjon, megújuljon, és kívánok mindenkinek hasznos időtöltést, jó nézelődést, és a kirándítónak pedig további hosszú, sikeres munkát. Köszönöm szépen!
Most engedjék meg, hogy a Béres János Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárát megkérjem, hogy adja meg az alaphangot ehhez az ünnepi alkalomhoz. Úgyhogy bemutatom Puszga Zsanettet. Bach G-dur cselló szvítjéből egy tétel fog előadni nekünk.
Hiszen nem titok az, hogy ugye mindannyian valamilyen módon kapcsolódnak a szellemi kulturális örökséghez, amelyel én foglalkozom, amit Magyarországon gondozunk, és ezért is mindig vagyok számomra, amikor ezek az örökségek valahogy így együtt élnek, és egy nagy közösséget alkotnak. Itt többen elmondták előttem, hogy egy nagyon különleges tárlaton veszünk most részt, és én is nagy izgalommal várom azt, hogy még mélyebben elmélyedhessek a tárgyak megtekintésében, hiszen egy izgalmas kísérlet eredményének lehetünk mi az ünnepélyes tanúi, amely kísérlet a három fazekas alkotó többéves munkájának eredménye. Ugye elmondtuk itt többször, meg előttem is elmondták, hogy három olyan fazekas alkotó művészről beszélünk, akik különböző pályán dolgoznak, földrajzilag máshová tartozik, más iskolákon nőtt fel, teljesen más technikával dolgoznak, más stílusokban dolgoznak, mindenkinek megvan a saját öröksége, a saját gyökere, amelyet tovább visz, tovább fejlesz, mindenkinek kialakult a saját stílusa, és az is egy szempont lehet, hogy más-más korosztályokhoz tartozik a három alkotó. Ugye mindenki számára fontos és közös az, úgy gondolom, hogy a tevékenység, az örökség megőrzése, továbbülésének a szeretete és elkötelezettsége mindhármunk számára nagyon fontos. Ez már egy olyan tényező, amely összeköti őket. Ha megnézzük az életrajzukat egyenként is, akkor láthatjuk azt, hogy mindegyünk számára nagyon fontos az, hogy az örökséget, a hagyományt tisztelve tovább viszik, ugyanakkor fontos számukra az újítás. Mindenkinek a pályáján megtaláljuk azt, hogy miként próbál formában, motivumban, technikában kísérletezni, újítani. Mindannyiunk számára, ami szintén közös, az, hogy fontos számunkra az örökségnek, a tudásnak, a hagyománynak az átadása. Ugye tudjuk azt, hogy Fazekas Ferenc a Nádudvari Népikészműves szakképző iskolában nagyon sok éve tanítja a fazekas mesterséget. Tulajdonképpen most ő rajta múlik, hogy ez a szép hagyomány tovább folytatódhat, ugye nem csak Nádudvaron, hanem tágabb körben is, hiszen a nagyon sok gyerek tanul, aki aztán országszerte tovább viszi ezt a tudást. Tehát nagyon fontos ez az oktatói tevékenység. Bangó Aréz is nagyon sok helyen tanítja ezt a mesterséget különböző iskolákban, most éppen ugye Győrben a szakképző iskolákban, és Kárnyi Károly számára is nagyon fontos a tudásátadás, hiszen ő is rengeteg különböző fazekas találkozókon adja tovább tudását, és fontos számára, hogy az, amit ő képvisel, az megőrződjön és továbbadódjon. Mindannyiunk számára fontos, ha megnézzük az életrajzukat is, hogy különböző szervezetekben, tehát részt vesznek abban, hogy intézményesen is támogassák a fazekas hagyományokat, és az sem véletlen, hogy különböző előadásokkal, a fazekasság szervezeti képviseletével igyekeznek ezt a hagyományt nem csak megőrizni, hanem képviselni is. És nem véletlen az sem, hogy mindannyian valamilyen díjnak részesei, hogy itt hallottuk már, Fazekas Ferenc népművészet mestere díjban részesült, Klíma díjban részesült, mint ahogy egyébként ugye a Fazekas Nádudvari Fazekas családban oly sokan megkapták már a népművészet mestere díjat, az ősök közül és a testvérek is. Fontos az, hogy a Kárnyi-Károly Népművészeti Fiúmestere díjjal rendelkezik, hogy népi iparművész címmel rendelkezik. Elismerik az ő munkásságukat, tehát ők azt mondhatjuk, hogy mindenképpen ma a fazekas közösség, a fazekas társadalomnak nagyon kiemelkedő jelentős egyéniségei.
A meccéspontok örömkerámia kiállítás megnyitójából hallhattunk egy részletet.
Upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek. Cheek.
A megnyitó után beszélgettünk dr. Csonka Takács Eszter etnográfussal, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség igazgatóság igazgatójával.
Hát azért készülni kellett rá, mert mindig utána szoktam annak nézni, hogy pontosan kikről van szó, bár mindenkit személyesen ismerek természetesen. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én munkám, ez a Szellemi Kulturális Örökség egyezmény, UNESCO egyezmény magyarországi gondozása, ez egy csodálatos feladat, és azért jó nekem, mert én közösségekkel találkozhatok, közösségekkel dolgozhatok együtt, és Magyarország egész területén tulajdonképpen csodálatos emberekkel találkozom ennek következtében, ez a munkám, hogy én alkotókkal, hagyományőrző közösségekkel, elkötelezett emberekkel találkozom, velük dolgozom. Akik itt voltak, én ugye mindenkit ismerek személyesen, ahogy a mezőkövesdieket ismerem, hiszen a Matyó örökség már az UNESCO reprezentatív listáján szerepel, de ugyanígy ismerem a fazekasokat, hiszen már a Magyar Szombatfai Fazekasság, a Mezőtúri Fazekasság is szerepel a Szellemi Kutás Örökség nemzeti jegyzékén, és ugye, ahogy említettem, most az a terv, hogy a magyarországi fazekasság hagyományát is felterjesztjük az emberiség szellemi kutás örökségének reprezentatív listájára, és ennek kapcsán kapcsolatban vagyok nagyon sok magyarországi fazekassal is.
Azért egy kicsikét furcsa volt nekem az, hogy közösségi alkotó. Közösség. Az a közösség nem egy olyan közösség, hogy beültünk ott valahol, hanem az egyik. Rám a katona, másik. Középső része, Zsámbék több, harmadik pedig. Hajdúsági. És mégis új dolog lesz ez, hogy esetleg mások is egyéni alkotók tudnak közösségben alkotni.
Én úgy gondolom, hogy a közösség fogalma nagyon tág fogalom. A maga az UNESCO egyezmény az nem is határozza meg, hogy ki a közösség, hanem azt mondja, hogy akik közös identitással rendelkeznek, egy közös tudással rendelkeznek, közös gyakorlattal. Én amióta ismerem a fazekas társadalmat Magyarországon, Nyugat-Magyarországtól, Kelet-Magyarországig, északtól délig. Azt kell mondanom, ahogy itt a megnyitóban is mondtam, hogy hiába egyéni alkotókról beszélünk, nekik van közösségi tudatuk. Itt Magyarországon létezik egy közösség, egy fazekas közösség, mert ők folyamatosan kapcsolatban vannak egymással. Ez nem azt jelenti mindig, hogy ők együtt dolgoznak, egy asztalnál ülnek és együtt készítik a kerámiát. Hiszen, ha csak a Matyó örökségre gondolunk, ott sem azt jelenti a közösség, hogy mindig egy asztalnál ülve hímez minden egyes Matyó a három településről. Nem attól válik közösségé feltétlenül, mert fizikailag egy helyen együtt dolgozik, hanem azért, mert közös az a háttér, ahonnan ők építkeznek, közösek a gyökerek, közös az a hagyományrendszer, amivel ők foglalkoznak. Ennek lehetnek különböző típusai, ágai, technikái, mint a fazekasság esetében, de mindenképpen van egy nagyon fontos közös gyökér, egy közös hagyományrendszer. Ez a magyarországi Kárpát-medencei fazekasság hagyománya, ami eltér a nyugat-európaitól, eltér a dél-európai fazekas hagyománytól. És azon túl, hogy van ennek egy közös gyökere, azért itt közös iskolákról beszélünk. Ugye nagyon jelentős volt például a Mezőtúri iskola, rengeteg fazekas bocsátott ki. Ott van a Győri iskola, ott van a Nádudvari iskola most. Ott vannak azok a családi hagyományok, amelyek ugye önmagukban termelték ki a fazekasokat generációról generációra. De ezek a fazekasok nem csak most ismerik egymást, hanem sok 10-100 évvel ezelőtt is ismerték egymást, és számon tartották egymást. Ma pedig különösen, amikor már vannak különböző biennálék, triennálék, pályázatok, kiállítások, táborok, fesztiválok, ezek a fazekasok folyamatosan számon tartják egymást. A fesztiválokon például táborokban együtt dolgoznak, nagyon sokszor ismerik egymást tevékenységét, munkáját, nagyon sokat tanulnak egymástól, hatnak egymásra. Ilyen értelemben közösségről beszélhetünk.
Igen, csak az ember megszokta, hogy a művészek egy kicsikét hívóak, versenyeznek, esetleg ugye még a fazekasok között is lehetne, mert itt el kell adni a terméket. Bár legtöbb esetben azt mondom, ezek már művészi termékek, művészi szinten dolgoznak, hát meg is kapták érte a megfelelő díjakat, de az ember várna, hogy egy kicsit csükkednék egymást, nem pedig dicsérni, állandóan dicsérik egymást itt is a kiállításon, és máshol is a akárhol voltam
már. Azt gondolom, hogy a fazekasok, mint alkotók is megértették azt, vagy érzik azt eleve is, hogy együtt, egymást támogatva sokkal erősebbek, mint hogyha konkurenciának tekintik egymást. Egyébként azért nem konkurencia egymásnak, mert nincs két egyforma fazekas termék és stílus, még egy településen belül is nagyon sokféle. Hát azért látjuk azt, hogy Nádudvaron a három fazekas testvér nagyon jól megél egymás mellett, pedig igazán hasonló gyökerekkel rendelkeznek, még mások is vannak, de hogy ők, én azt gondolom, hogy mi még egy olyan fazekas társadalmat ismerünk és közösséget, akik azért alapvetően és eredetileg nem művészek, nem elkötelezett örökség gyakorlók, és ez nagyon más. Ez nagyon más. Mindannyian, még az is, aki már iskolában tanultak, például, mint Károly vagy Alézők, már művészeti iskolákban tanultak, de még mindig olyan mesterektől tanultak, akik valahol ebben a nagy közösségben éltek, és ő számukra ez nem produktumkészítés, hanem egy nagyon fontos közös tudásnak a megőrzése és annak a továbbvitele az egyéni kifejezés formák által. De hát itt én azt gondolom, hogy ők nem produktumokat készítenek, hanem számukra ez a fazekas tevékenység nem a produktumkészítésről szól, hanem arról a nagyon fontos egyedi tudásról, amit ők képviselnek.
Nagyon szépen köszönöm. Beszélhetnék nagyon sokáig, mert nagyon érdekes dolgokat mond, de hát még van egy csomó ember, aki vár önre.
Köszönöm szépen.
Dr. Csonka Takács Eszter etnográfust hallották, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatóját. Folytatásban Káldi Károly fazekassal beszélgetünk. Azt hiszem, hogy most ön az, aki legmesszebbről jön. Ába katona azért, elég messze van innen.
Igen, bár kicsi az ország, és nem is először járok itt. A múzeumban is voltam.
Kerámikus és kályhás. Igen. Hát azt hiszem, hogy egy olyan mesterség, amit nagyon kevesen tudnak ma már művelni, pláne úgy, hogy kerámia kályhás.
Hát igen, az a helyzet, hogy ez a Dunántúlon egészen sokáig élt, ez a formátum, hogy azok a fazekasok, akik elkészítették a csempéket, azok tulajdonképpen ezeket a kályhákat fel is építették. Tehát ez egy gyakorlat volt a korábbi időkben. Tulajdonképpen a mesteremtől én ugye ezt tanultam.
Népművészet mestere, ifjú mestere is, és hát sorolhatnánk már a címeket bőven, ugye?
Igen, hát van egy pár, igen. Hát ez valahol a szakmának is szól, hogyha az ember egy idője gyakorolja ezt, akkor azért jönnek az elismerések.
Ugye azokon a helyeken alakult ki a fazekasság, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű agyag volt. És ott a Rába partján, a dombon valahol voltak ilyen lelőhelyek.
Én első generációs fazekas vagyok, tehát én ezt nem az apámtól tanultam. Hát a környéken nem volt annyira jelentős kerámia központ, mint mondjuk Mezőtúr, vagy Hódmezővásárhely, vagy akár az Őrség. De hát kicsit ilyen középkori hagyományokat őrző Dőr volt a legközelebbi fazekas központ.
És akkor hogy adta rá a fejét, hogy fazekas lesz? A véletlenek sora, vagy pedig tetszett?
Hát nem is egy egész sorozat, de a véletlennek van köze hozzá. Én ez úgy belebotlottam a fazekasságba, és hát úgy maradtam benne. Igen.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó fazekas legyen? Művészeti érzék, mellette kézügyesség, fejbe is ott legyen megfelelően. Nem tudom, mert én még sose voltam fazekas.
Hát azt is tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy jó fazekas legyen az ember, de gondolom, hogy a maga kézügyesség, vagy az a fajta tudás, ami régen volt, az lehet, hogy ma már talán merem azt állítani. Remélem ez nem túl nagy képűség, de hogy több kell, hiszen igazodni kell a kor kihívásaihoz.
Megbecsülik, úgy veszi észre a fazekasokat, mert hát, hogyha valaki bemegy ide, most megnézi a kiállítást, párat szívesen hazavinne belőle biztosan.
Hát igen, ez cél, hogy olyan tárgyak szülessenek, amit szívesen hazavinnének, de hát a tárgyak kinézetét vagy jellemzőit azt nekünk kell eldönteni, hogy milyen legyen, és ez nyilván harmóniába kell lenni azzal, hogy valaki hazavinni, meg azzal is, hogy nekem hogy tetszik az a tárgy.
De gondolom, hogy nem lehet megkérni az árát, mert ebben annyi munka van egy bármilyen edénybe, vagy bármilyen alkotásba, hogy az nem megfizethető, ha művészi szemben nézzük.
Igen, az a helyzet, hogy a fazekasságot mindig is átlengte az a fajta attitűd, hogy az eladható is legyen. Tehát nem biztos, hogy jó, hogyha mi többet foglalkozunk vele, mint amennyit mondjuk igényel, és mondjuk megfizethetetlenné. Tehát öncélúvá nem válhat egy fazekas munka, szerintem. Tehát az, amikor az ember kigondol egy új tárgyat, akkor azt is végig kell gondolni, hogy ez tulajdonképpen elérhető, és hogy megfizethető legyen. Mert ugye a fazekas elsősorban használati tárgyat készít, vagy készített korábban. Ezt a használhatóságra utaltam egyébként a kor kihívásai mondattal.
A jó pap is volt itt tanul, mondják. Gondolom, hogy a keramikus is, amíg él, addig tanul újat és másat.
Igen, hatások folyamatosan érik az embert, tehát ez talán a művészléthez hasonlítható. Igen, új technikák jönnek, tehát ez így fokozatos jelenlétet és gondolkodást igényel a fazekastól.
És mennyire érzi magát már úgy befutottnak, mert ugye a címek megvannak, tehát azért még élni is kell.
Hát én helyén kezelem ezeket a dolgokat. Én ezzel nem foglalkozom, hogy most befutott vagy nem. Nem lehet ülni a babérokon.
Hát akkor semmi büszkeség, semmi babéron ülés. Egyszerűen csak teszi a dolgát.
Igen, munka vannak, meg célok vannak.
Köszönöm, mindenkinek átadom, mert vannak itt barátok is.
Rendben, köszönöm szépen, köszönöm.
Káldi Károly Rába Patonai fazekas kályhás népi iparművészt hallották. Végezetül egy nádudvari fazekossal, Fazekas Ferenc Prima Díjas mesterrel beszélgetünk. már rádióhallgatók is ismerhettik önt, már voltam Nádudvaron, de most Nádudvar eljött ide, többek között másokkal. A feketék itt vannak, ugye?
Igen, ez egy teljesen új megközelítés a nádudvari fekete cserépnek. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy lehetne úgy megújítani a nádudvari feketét, hogy a mázassal összehozni egy darabon belül, de mégis megmaradjon a jellege, és akkor ennek a véreményét lehet itt látni. Két kollégámmal fogtunk össze, és akkor a Hucok-kerámia, a kisalföldi kerámia és a nádudvari kerámia jelenik meg ebben a kiállításban, sok esetben egy darabon belül a három technika.
Hát azért különleges hely, Merőkövesd most már az ország majdnem két széléről és közepéről is van itt kiállító, és hát híres művészek is.
Ja, hát nagyon jó nevű kollégáim, akikkel együtt állítunk ki, a kolléganőm népfeszkutató, a Hucok-kerámia nagyon jó ismerője Tökről, és a kollégám pedig a kisalföldi kerámia nagyon jó mestere, a Magyar Művészetakadémia ösztöndíjasa, és együtt vittük végig ezt az egészet, éveken keresztül dolgoztunk rajta. Egy nagyon izgalmas és technikákat igénylő folyamat volt.
Tehát ő Rába Patonnai,
igen.
Ön meg nádudvari. Azt hiszem, hogy a nádudvar még mindig a leghíresebb kerámia hely, ugye?
Köszönöm szépen, a fekete kerámián belül feltétlenül. Sok fazekas központban készül fekete, de igazából nádudvaron maradt fönt. Sajnos a többi fazekas központban már nem készítik a fekete cserepet, és az egyébként fekete cserepet készítő központok között is a díszítés teljesen eltérő a nádudvari fekete cserep.
Mondjuk én mázast nem nagyon láttam feketében, még nádudvaron sem, de lehet, hogy volt, csak épp nem hívta fel rá senki a figyelmemet.
Nem volt. Nem volt,
mert én nem értek hozzá.
Nem volt, nem is látható.
Egy gyönyörűen
fénylik. Igen, éppen az benne az izgalmas, hogy azt akartam kipróbálni, hogy hogy lehetne a mai kor használati igényeihez minél jobban igazítani a nádudvari fekete cserepet úgy, hogy a funkciónak is megfeleljen, meg is maradjon a fekete jellegzetessége, és mégis a mai igényeknek jobban megfeleljen.
Ugye az ember azt gondolná, hogy a kerámia dísz, hát nem. Én elárulhatom a hallgatóknak is, hogy kaptam én ott egy edényt, egy főzőedényt, káposztás edényt, hát finomabb benne, minden finomabb, másabb, ugye nem csak a ornak kell, meg az íz lelővimbóknak, hanem a szemnek is kell adni, amikor étkezünk.
Köszönöm szépen, ezt örömmel hallom. Én azt szeretem, ha használják ezeket az edényeket, amiket mi készítünk, hiszen a magyar népi fazekasságban nem készült öncélúan. Mindennek megvolt a maga célja és a funkciója. Természetesen a nádudvari fekete cserepek, mint tárolóedények és vizes edények voltak jellemzőek, de főzőedények is készültek, és hát innentől kellemesek készülnek. Olyan feketék is, amikben a mázas technikát is vele csempészünk.
Most még úgy kicsit közép helyett oldalra van téve a kerekasztal, nem beszélgetés lesz, de még a megnyitó előtt azért helyett kellett neki keresni. Hát majd, ha kimennek a székek, egészen biztos, hogy másképp fog kinézni ez a kiállítás is, de így is nagyon-nagyon ízléses.
Igen, köszönöm szépen a rendezők nevében, nagyon szépen megtervezték a rendezését igazgató asszonyék, ők rendezik a kiállítást. Egyébként, hogy visszatérjük a beszélgetésük elejére, ez egy nagyon méltó hely, és én nagyon örülök, hogy itt kapott helyet ez a kiállítás, hisz Matyóföld a magyar népi kultúrának egy fővárosa. A Matyó népművészet az a magyar népművészetben egy nagyon rangos helyet foglalni, és egy ilyen múzeumban bemutatni az általunk készített új technikával készült edényeket egy nagyon nagy megtiszteltetés és nagy öröm.
Miket láthatunk, hogy a hallgató legalább tudja elképzelni, vannak kisebb tálak, tehát ami fénylik is, tehát a fényről fekete, de vannak különböző korsó, pálinkás poharak, vagy poharak, hát.
Igen, ez a kerekasztal azért kerül be ide középre, mert ha nincsenek itt a székek, akkor ez jó körbejár. És ugye háromféle készletet látunk ezen az asztalon. Látunk egy kávés készletet, tejkiöntővel, cukortartóval, kávés kiöntővel, egy pálinkás készletet butellával, és hát egy teás készletet a hozzátartozó kellékekkel, és három kis tálat is látunk a különböző ropogtatni valóknak hozzá.
De aki kíváncsi rá, eljöhet egész május végéig, vagy nem is tudom meddig.
Június közepén készítünk jelzést, hogy bármikor tisztelettel látjuk, és húsvét hétfőjén, tehát április 21-én pedig egy tálatvezetést fogok tartani, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki el tud venni a Matyó Múzeumban a mezőkövesre, egy kiállításban mutató tárlatvezetésre.
Még mikrofonban nem gratuláltam a 70-es számhoz, gratulálok, és jó egészséget hozzá, hogy egészségben tudjon alkotni.
Nagyon szépen köszönöm.
Fazekas Ferencet, a népművészet mesterét, Prima Primissima díjas nádudvari fazekast hallották. Csütörtökön a mezőkövesdi Matyó Múzeumban megnyílt meccéspontok örömkerámia kiállítás kapcsán. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!